Ebben a részben a tejiparról fogunk beszélni. Részletekbe menően fogjuk tárgyalni azt, hogy hogyan bánnak az állatokkal a tejiparban, illetve más iparágakba is belekóstolunk. Szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy tényleg részletesen fogunk elmondani nagyon sok szörnyűséget. Nem lesz könnyen fogyasztható, de én óvaintenék mindenkit attól, hogy emiatt ne hallgassa végig. Tudom, hogy nagyon nehéz sokszor végignézni azokat a videókat, amiket ilyen helyeken készítenek az állatok szenvedéséről. Most igazából csak meghallgatni kellene ezeket. Ez egyébként egy hosszú és nehéz beszélgetés volt közöttünk. Valószínű, hogy két részre fogjuk szedni, és két részben fogjátok megkapni, mert egyébként túl hosszú lenne. Ezt így egyébként utólag vettük fel, úgyhogy most akkor kezdjük a beszélgetést az elején. Sziasztok, hallgatók! Szia, Petra!
Sziasztok!
Tanakodtunk arról, hogy mivel kezdjük, hogy mi legyen az első ilyen komolyabb résznek a témája. És ugye akartuk a szeméthelyzetet is, próbálkoztunk vele, de annyira nem sikerült jól, és arra jutottunk, hogy inkább a táplálkozásunkkal kapcsolatban beszélünk valamiről, mert ez talán ennek van a legnagyobb környezeti hatása, és itt tudunk a legtöbbet tenni azért, hogy kisebb legyen az ökológiai lábnyomunk. Illetve hát ebben a témában van a legtöbb tévhit, és talán itt vagyunk, ebben vagyunk a legjobban megvezetve. Úgyhogy az élelmiszeripart választottuk, és azon belül pedig a tejiparra esett a választásunk, és hát ugye úgy gondoltuk, hogy ez egy ilyen jó bevezető lesz, mert ez talán egy kicsit ilyen nem annyira durva téma, de sajnos az a helyzet, hogy az élelmiszeriparon belül talán a tejipar a legbrutálisabb.
És sikerült nagyon jól beletrafálnunk ebbe. Szerintem egyikünk se gondolta, hogy ez ennyire rossz téma, nem?
Nem, tényleg azt hittem én is, hogy ez egy ilyen jó bevezető lesz, ilyen könnyed téma, de sajnos nem az. De most már elmondjuk ezt. Talán jobb is így.
Én szeretném először megkérdezni, hogy érzed magad. Egész héten ugye nem is találkoztunk, és mindketten foglalkoztunk a témával, és én érzek magamon egy kis feszültséget, és tudni szeretném, hogy te hogy érzed magad most.
Hát, voltam már jobban is.
De szeretnéd kiadni most magadból?
Szeretném azt, hogy amit én gondolok, és én látok most, azt egy kicsit mások is lássák és gondolják. És nem miattam, nem azért, mert így velem kéne együtt érezni, hanem azért, mert ezek nagyon fontos dolgok.
Igen, valahogy én is így érzem. Hát most ez a bevezető rész eléggé melankolikusra sikerült, de maga a téma nem túl boldog, de mindenkit megnyugtatok, hogy a podcastjainket próbáljuk úgy felállítani, hogy a végén legyen megoldás mindenre, és ezt most is szeretnénk majd hangsúlyozni, hogy igenis vannak megoldások, amiket mi megtehetünk, és meg is kell tennünk. De akkor kezdjünk neki, szerintem. Fogalmam sincs, hol kezdjük.
Talán kezdjük ott, hogy nem akarok senkit sem így lenézni, vagy nem is tudom kigúnyolni, vagy hülyének nézni, semmi ilyesmiről nincsen szó, de kezdjük ott, hogy elhisszük azt, amit el akarnak velünk hitetni. És beszéljük meg így azt, hogy mi lehet a baj a tejiparral. Hogy egyáltalán miért kerül ez szóba a környezetvédőknél. Képzeljük el azt, hogy az, ami a teljes dobozokban és a teljes dobozokon és a reklámokban szerepel, az igaz, és a tejet azt úgy termelik az egész világon mindenhol, hogy a tehenek végtelenül zöld legelőkön naphosszat csak legelnek, együtt vannak, azt csinálnak, amit akarnak, vagy éppenséggel egy idéli naplementében elsétálnak a borjaikkal. Mi a baj ezzel a tejiparral? Szerintem, mivel az fel sem merül ebben, hogy bármelyik állatnak is bántódása esik, hiszen mindenki boldog. Csak egyetlen témáról tudunk beszélni, az pedig az állattartásnak a környezetre gyakorolt hatása, mint például a légszennyezés, vagy a talajszennyezés, vagy a vízszennyezés. És ennek a modellnek a legnagyobb problémája nem is igazából az állattartás, hanem az, hogy mi emberek mennyi tejterméket fogyasztunk. Ha jól tudom, az EU-s átlag az olyan 60 kg tejtermék per év, per fő, és ahhoz, hogy ilyen körülmények között ezt előteremtsük, ahhoz rengeteg földterületre van szükség. A földterületek pedig jellemzően az őshonos erdők és egyéb más földterületeket vesz igénybe. Amellett még nagyon sok vízre is van szükségünk, hogy a tehenek rendes vízigényét ki tudjuk elégíteni. Szóval rengeteg vizet is elhasználunk.
A világ édesvízkészletének a 70%-a elmegy a mezőgazdaságra. Ez azért rengeteg. És ugye amúgy is nagyon kevés víz áll a rendelkezésünkre. És ezen osztoznunk kell ugye az összes emberrel, az összes állattal, élőlénnyel, mindennel, és mi még ráadásul úgymond még több állatot tenyésztünk, csak azért, hogy kizsákmányoljuk őket, és ezáltal még rosszabbat teszünk magunknak azzal, hogy a fontos vizet, azt ilyenekre úgymond pazaroljuk. És ez nagyon durva, és itt még felolvasnék egy pár érdekességet, hogy 1 kg marhahúshoz 15 000 liter, vagyis 107 fürdőkádnyi víz megy el egyetlen 1 kg húsért. Az rengeteg. És még felírtam magamnak az 1 kg sajtot, ami 3200 liter víz. Egy pohár tej 200 liter víz. És ezzel szemben például az alma 70 liter, a paradicsom 13 liter.
Kilója?
Nem, egyetlen egy alma az 70 liter, de van itt egy 1 kiló krumpli 25 liter. 25 liter.
Hát nagyon
nekem
sok.
Ez hihetetlen volt, na. És ugye itt az 1 kg marhahúsban ugye minden benne van. Az állat etetése, itatása. Az etetésnél...
Az itatása a legkevesebb szerintem.
Igen.
Szóval ott tartottunk, ugye, hogy rengeteg földet és vizet elhasználunk, de mivel a tehenek igazából szinte jel-nappal kint vannak, kint legelésznek, ezért megvalósul egy bizonyos körforgás az által, hogy amit ők megesznek, azt utána ki is termelik, és akkor ugye a legelők is tudnak pihenni, trágyázódnak, és ez igazából tényleg egy nagyon idilli kép. Viszont azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a teheneknek van metánkibocsátásuk is, ami nagyon jelentős. Egyrészt maga a metán is rendkívül üvegházhatású gáz, nagyjából 28-szor erősebb a széndioxidnál, és a tehenek elég sokat termelnek belőle. Napi szinten akár 150-300 liter metángázt is termelhetnek. Ez nagyjából olyan heti 1 kiló lehet per tehén. És hogyha kiszámoljuk, hogy a tejfogyasztásunk alapján hány tehén termeli meg nekünk a tejet, akkor tisztán látszik az, hogy rengeteg tehén rengeteg metánt bocsájt ki ebben az idilli képben.
És azt is felírtam, hogy 1 kg marhahús az ugyanannyi üvegházhatású gáz termelődik 1 kg marhahús, és 57 kg krumpli megtermesztésénél. Szóval már ebből is látszik, hogy hatalmas mennyiségű vizek mennek el erre. Az üvegházhatású gázok rettentően megemelkednek. Eddig egyetlen egy előnyét nem látom a tejiparnak. Egyetlen egyet sem.
Nem, próbálom magam beleképzelni egy korábbi énembe, amikor meg elhittem azt, hogy minden szép és jó.
Régebben foglalkoztál azzal, hogy kerül az asztalodra a tej, vagy a tejtermék?
Nem.
Épp ez az. Senki nem foglalkozik ezzel.
Nem, azért nem, mert amikor elmész a boltba, akkor látod azt, hogy a teljes dobozra boldog teheneket nyomtatnak, a reklámokban népviseletben szaladgálnak a tehenek boldogan, és elhiszed. És senki sem mutatja meg neked azokat a képeket, amik a valóságban készülnek.
A másik meg az, hogy hozzá vagyunk szokva, hogy a tej a bocitól van, és ennyi. Azt meg se kérdőjelezzük, hogy mégis miért adja nekünk a tejét, vagy hogy ez hogy képződik, vagy bármi. Egyszerűen nekem az felfoghatatlan, hogy azon gondolkodtam, hogy én ezeket a kérdéseket régen nem tettem fel. Egyszerűen senkinek nem jut eszébe. Engem ez zavar.
Engem ezzel az egésszel kapcsolatban az zavar a legjobban, hogy elhisszük, amikor azt mondják nekünk, hogy egyetlen állat tejétől függünk, vagy függ a kálciumunk, és hogy csak innen tudjuk beszerezni. Mennyire életképes az a faj, amelyik ennyire rá van szorulva egy másikra? Ez gyakorlatilag azt jelenteni, hogy szimbiózisban élünk a tehenekkel.
Uh-huh.
De ezzel szemben én nem akarok nagyon tudományos vonalra elmenni, de voltak ilyen tanulmányok, hogy a tejfogyasztó népcsoportok között gyakoribb a csontritkulás, a csonttörés, azért, mert önmagában az állati fehérje bevitel egy olyan hatást eredményez, hogy a szervezetünk önmaga kivonja a csontokból a kálciumot. De erről majd szerintem beszéljünk majd inkább a húsfogyasztós résznél.
Jó, rendben.
Na jó, akkor beszéljünk a valóságról. Kezdjük azzal, hogy a tehén, a tejét, azt nem az embereknek termeli, hanem a borjainak. És nagyon sokan szerintem itt azzal sincsenek tisztában, hogy ez nem úgy működik, hogy kap egy valamilyen injekciót a tehén, és akkor onnantól kezdve ő tejet fog termelni, hanem ehhez ő neki borjakat kell szülni, rengeteget.
Évente egyet.
Így van. A tehenek ugyanúgy 9 hónapig vemhesek, úgyhogy ebben nagyon könnyű beleképzelnünk magunkat, hogy évente szülünk egy gyereket.
De ezt úgy kell elképzelni, hogy nem szabad akaratodból szülsz te évente egy gyereket, mert a tehenek sem szabad akaratukból szülik azt a borjút évente. Hanem ezt az emberek akarják, és az emberek ezért megtesznek mindent, hogy szülessen minden éven egy borjú. Nem tudom, beszélhetünk-e most erről, hogy hogyan csinálják, vagy...
Szerintem ez egy jó kezdet. Ja, kezdjük itt, hogy eleve hogyan termékenyül meg a tehén.
Szerintem kezdjük ott, hogy a bikából hogyan vonják ki a spermát.
Jó, erről nem tudok amúgy sem túl sokat.
Jó, mert az is egy nem etikus dolog. Nos, a bikákat, azokat külön tartják egy külön farmon a tehenektől, szóval ők nem is nagyon találkoznak, azt hiszem. Az egyik eljárás az az elektroejakuláció, ami annyit tesz, hogy a bika végbelébe beletesznek egy eszközt, ami által elektrosokkolják, és ez készteti ejakulációra a bikát. Ez olyan szinten fájdalmas az állatnak, hogy akár el is tud ájulni benne. Van egy másik fajta eljárás, ahol mű vaginát tesznek a tehénbe. Ez ugye a bikának sokkal jobb megoldás, de a tehénnek fájdalmas.
És akkor ott ők párzanak?
Hát igen.
Ha.
Mondhatni párzanak, ja. De igazából nem értem akkor, miért nem megy be egyből a tehénbe, tudod, mint egy normális párzás. Miért kell oda a mű vagina?
Hát, szerintem azért, hogy így felfogják az anyagot, és azt, abból utána rengeteg tehenet meg tudnak majd termékenyíteni, nem csak egyet.
Ja, értem, csak... Aj. Szóval ez a kettő fajta spermakinyerés van, és akkor ezután kezdődik a megtermékenyítés. Erről tudsz már
persze.
Mesélni?
Ja, ezt már tudom. Ez ugye úgy működik, hogy az ember benyúlválik a tehénnek a végbelébe, azért, hogy kitapogass, hogy hol van a méhe, és közben egy másik eszközzel nem vagináján keresztül a méhébe juttatja a spermát, de ez nagyon fájdalmas a tehénnek. Ez az egyik módszer. A másik módszer meg az, hogy egyenest a kezével a méhébe nyúl, és ott így szétkeni neki. Ez egyáltalán nem kellemes eljárás, és fontos leszögeznünk azt, hogy az állatoknál a párzás az egy rettentően fontos dolog. Nagyon sok vadon élő állat szabad akaratából meghal, küzd azért, hogy pározhasson, és itt a teheneknél már rögtön az első lépésnél, amiről most beszéltünk, ezt elveszik tőlük. Ugye elveszik az állatoktól rögtön az elején ezt a nagyon erős ösztönt, és ennek nem tudnak eleget tenni. Ez már szerintem egy kicsit megboríthatja az ő biológiai ritmusukat talán. Eleve a megtermékenyítés az nem, tehát ugye nem akkor történik, amikor a tehén úgy érzi, hogy készen áll rá. Nyilván az állatoknál is van ivarérettség, ugyanúgy szellemi érettség is, és ezt az állatok ugyanúgy szabályozzák maguknak, mint általában az emberek. De a tejtermelőknek ugye nem kifejezetten nem. Érdekük az, hogy a tehénnek jó legyen, ezért általában amint lehetőség van rá, és elérik az ivarérett kort, megtermékenyítik a teheneket, függetlenül attól, hogy ők erre készen állnak-e vagy sem. Illetve én úgy tudom, hogy a génmódosítás is elment már ebbe az irányba, hogy minél hamarabb felnövő teheneket tenyésszenek ki.
Ugye a bikákból is csak azt választják ki, aki a úgymond a követelményeknek megfelel.
Nagyjából én ennyit szerettem volna elmondani a megtermékenyítésről.
Tovább nem is lehet húzni.
Jó. Tegyük fel, hogy ez az első bórja egy tehénnek. Ugye halad a vemhesség a maga útján. Talán abban ne is menjünk bele, hogy megkapja-e azokat az ellátásokat a tehén, vagy azokat a vizsgálatokat, amire szüksége van ahhoz, hogy tényleg rendben lefoljon ugye a vemhesség. De 9 hónap után megszületik a bórjú. Hát nem fog finom a bánásmódot kapni, sem a tehén, sem a bórja.
Főleg úgy, hogy általában azonnal elveszik a bórjút az anyjától.
Igen.
Vagy egy pár napon belül, de igazából az
nagyon
az egy pár nap...
Nagyon sokszor még aznap elveszik.
Igen, az egy pár nap sem osztszoroz bármit, mert a bórjúnak 8-9 hónapig az anyjával kellene lennie, mert nagyon erős a kötelék köztük, ugyanúgy, ahogy nálunk embereknél, és nem tudom, hogy ki örülne neki, hogyha szülés után egyből elvennék a gyerekét tőle, és soha többé nem lehetne.
Ja, hát gondolj bele, hogy azért a szülés is általában úgy zajlik le, hogy kijön a gyerek, és akkor neked ott úgy hirtelen el kell őt engedni, mert ugye elviszik, úgy tudom, nem tudom, ugye még nem voltam szülésen, de gondolom nem az van, hogy megszülsz egy gyereket, és a kezedben nyomják.
Általában rárakják a melledre, de utána elviszik, igen, egy picit.
Na, most aki szült már, az képzelje el, hogy soha többé nem kapja vissza.
Igen. És ez minden évben előfordul.
Ne csak ezt képzelje el, mert ugye nyilván az emberekkel jól bánnak, hanem képzeld el azt, hogy egész végig, amíg terhes vagy, te egy tárgy vagy, valakinek a tulajdona, és így is bánnak veled. Nem szolgálnak ki egy kórházban, nem nézik azt, hogy te neked milyen az egészségi állapotod, hanem rugdalnak, böködnek, taszigálnak, olyan bánásmódot kapsz, amiért nem szeretnél, hogy a gyereked is kapjon. De mégis megszülsz egy gyereket, kialakul egy kötelék közöttetek, már ugye a terhesség alatt is, de hát elveszik egyből tőled. És mi emberek ehhez azért hozzá vagyunk szokva, és tudjuk azt, hogy akire rábízzuk a gyerekünket, önáll a biztonságban van, mert ő szakember, ő tanult erről, tudja, hogy mire lehet szüksége a gyereknek, és hogyha valami probléma van vele, akkor észre fogja venni feltehetőleg. Egy tehén szerintem nagyon jól tudja azt, hogy a bórjának egyetlen egy dologra van szüksége, az anyjára. És ezt nem tudja megadni. Önhibáján kívül. Még egy lelkitörés. Én úgy gondolom, hogy egy bórjúnak talán akkor van a legnagyobb szerencséje, hogyha egy ilyen helyre születik, és tényleg elválasztják már rögtön az első nap, hogy tehát szóval nagyon sokat ilyenkor egyből elpusztítanak. Azért, mert egyszerűen felesleg. Megnéztem én is ezt a filmet, a The Milk System című dokumentumfilmet. Ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg a Netflixen. nincsen benne semmi durva dolog.
Igazából nem. Az állatokról, meg az etikai állattartásról semmi nincsen, ugye?
Én nekem részben, inkább hát, tényleg csak így a tejipar működéséről igen. van szó, meg arról, hogy a gazdáknak nehéz, de
igen, egy kicsit
állatbántalmazás és kínzást nem mutatnak benne, úgyhogy én mindenkinek javaslom, még a gyenge szívűeknek is, hogy nézzék meg, mert van benne egy-két mondat, amit érdemes elcsípni,
igen.
és ezt fel is írtam, amikor az egyik gazda azt mondja, hogy a borjak csak feleslegek, mert hogyha eladják a húsiparnak, akkor is 70 eurót kapnak érte. Na most 70 eurót ér egy borjúnak az élete. Az az egyik, amin érdemes elgondolkozni. A másik pedig az, amikor azt mondja, hogy ez üzlet, nem jótékonykodunk.
Uh-huh. Igen.
Erre benned emlékszem. Is megmaradt?
Igen, erre emlékszem. Tudom,
bennem,
mondja.
Ez a két mondat bennem nagyon megmaradt. Nagyjából ennyi az, ami az állatokkal való bánásmódot tükrözi, vagy hát az állatokkal szembeni rossz bánásmódot tükrözi. Tényleg csak ennyi, de érdemes megnézni, amikor ezt emberek a saját szájukból kimondják.
Igen, csak... meg ez a rendszer, ez a tejipar, ez mennyire...
Mennyire durva, profitról szól.
Igen, mennyire durva dolgokat talál ki azért, hogy el tudják adni a felesleget, úgymond. Mert igen. ugye tejport készítenek, meg mindenbe belerakják azt a tejport, csak azért, hogy a megtermelt felesleget el tudják adni.
Ja. Érdemes megnézni. Vannak benne nagyon durva. Hát ilyen, én aranyköpéseknek tartom ezeket. Például, amikor azt mondja az egyik üzletember, hogy az étel egy emberi jog, amihez minden embernek joga van, és hogy erkölcsi kötelességünk élelmezni az embereket, és ezzel a szlogennel működtetünk egy olyan tejipart, amiben rengeteg állat szenved és hal meg.
Uh-huh. És ugye, amit már mondtam, hogy az ő ételüket, mármint, ami ráadásul nem is a rendes ételük a teheneknek, azt megtermelik azon a földön, ahol a mi élelmünket meg tudnák termelni, vagy nekünk adhatnák azt, amit ott igen. megtermelnek. Mert amúgy abban nem is mentünk még bele, hogy a tehenek füvet esznek, füvet legelnek, télen szénát esznek, és amit most kapnak, az mind ilyen direkt ilyen tejserkentő táp, vagy nem is tudom, hogy mondjam, ugye a szója, kukorica, lucerna, ilyesmik, és ez egyáltalán nem az ő táplálékuk.
Nem a természetes táplálékuk.
Igen. És ugye ezt választják ki a tejen keresztül is, meg ugye utána a trágyán keresztül is, és az a trágya már nem az a trágya, amire azt mondjuk, hogy az jó a földnek, és humusz lesz belőle, hanem az a trágya, ez egy híg trágya lesz, és az is nagy károkat okoz, hogyha nincs rendesen tárolva, igen. Volt a filmben is ez a nagy tároló. Emlékszel rá? Tele van hát ezzel a híg trágyával, igen. És akkor utána azt így kiszórják a földekre, de az tele van nitrátokkal, amikből nitritek lesznek, bekerül a szervezetünkbe, és az oxigén ellátásunkat gátolja, ráadásul rákos megbetegedéseket is okozhat. Amellett sem menjünk el, hogy egy szarvasmarha kb. 40-50 liter ürüléket termel naponta. Ez rengeteg, szóval...
Alapvetően ugye a trágyával nem lenne gond, mert a trágya a körforgásnak egy nagyon fontos eleme.
Igen, igen, azt mondtam.
Csak ezzel az a baj, hogy aránytalanul magas a trágya, mert ugye mi a tejért termeljük a tehenet, de a tehén sem úgy működik, hogy egységnyi mennyiségű táplálékból egységnyi mennyiségű tejet termel, mert mellette beszéltünk ugye a metántermelésről, ami jelentős, uh-huh. illetve a trágya termelésről, és csak egy nagyon kis részéből készül a tej.
Igen.
Tehát képzeljük el, hogy minden liter tej mellé legalább mondjuk 3 liter trágya, meg 3 liter metángázt is termelünk. És így, tehát így nézzük a tejet. A tej az nem önmagában egy termék. A tejtermelésnek vannak melléktermékei. Mm-hmm. És a körforgásos gazdaságnak a másik ellensége pedig az import. Mert ugye úgy etetjük a teheneinket, hogy importáljuk a szójabobot például, dél-amerikai országokból, de viszont oda nem küldünk semmit, csak a tejet. Tehát beimportálunk egységnyi mennyiségű szóját, és annak csak egy nagyon kis töredékét exportáljuk vissza. A maradék itt marad. A felesleg, a trágya, a metán, az mind itt marad. Igen. Jó, igaz, hogy a metán végül egy globális problémát fog okozni, meg a trágya is, de ezeknek a problémáknak a kezelése ránk hárul. És ez nem segíti elő a körforgásos, vagy hát a körforgásnak a kialakulását. Térjünk vissza a
borjukhoz.
A fősodorhoz, igen. Ott tartottunk, hogy vannak borjak, akiket rögtön a szülés után elválasztanak, és sokszor elpusztítanak. Az a baj, hogy ez sem úgy történik, hogy valamilyen kíméletes módon, mert nyilván van olyan is, de nagyon sok videó kering az interneten arról, hogy hogyan kínozzák ezeket a kicsi és ártatlan állatokat, akik annyit csináltak csak, hogy megszülettek. Igazából rengetegféle videót lehet találni erről. Nem tudom, hogy ez miért van. Vagy miért van az, hogy amikor az ember ott van, és állatokat kezel, és hatalmat kap a kezébe, akkor azt ilyenekre használja.
Én még azt tartom nagyon rossznak, hogy vannak ezek a videók, és sokan rámondják, hogy ó, ezek csak kivételek. Igen, meg lehet nézni. Ott történt, ott történt, ott történt, mindenhol történt. Ezek nem kivételek. Az a kivétel, hogyha egy állattal jól bánnak.
Az a kivétel, amire van bizonyíték, hogy nem így működik. Én azt mondom mindenkinek, hogy induljunk ki a legrosszabbból, és arról higgyük el azt, hogy nem ilyen, amiről látjuk, hogy nem ilyen. Ahova beengedik a kamerákat, és látják, vagy megmutatják azt, hogy jól bánnak az állatokkal, még ott sem lehetünk biztosak abban, hogy amikor elmegy a kamera, és nem vesz többé, hogy akkor is ugyanezt a bánásmódot folytatják.
Igen. Az is hihetetlen számomra, hogy ott a kamera, és mégis megteszik ezt az emberek, hogy bántalmazzák az állatokat. És nem is akárhogy, nem csak úgy, hogy hopp, kicsit legyintenek a fejükre.
Nem arra akarják rávenni az állatokat, hogy nem tudom, menjenek, vagy csöndbe legyenek, hanem egyszerűen csak kitör az emberből,
a düh.
És azért, mert pusztítani és fájdalmat okozni akar, üti, rúgja, veri, böki, ahol éri.
Meg a másik fajon akarja kitölteni az ő felsőbbrendűségét, mert ez igazából az, hogy uralkodni akar.
Igen.
Ezek látszódnak ezeken a felvételeken, hogy az uralkodási vágy, a dühkitörések, és nem...
Pusztán az a tény, hogy megteheti,
igen.
Feljogosítja arra, hogy meg is tegye.
Meg az, hogy tudja, hogy a tehén nem fog visszabántani.
Igen. Tudja, egyébként hogy... ez is nagyon érdekes, mert hogyha ránézel egy tehénre, hát szerintem egy tehén simán meg tud ölni egy embert.
Volt olyan videó, ahol azt mutatták meg, hogy hogyan veszik el a borjút, és ott volt olyan, hogy megindult a tehén az ember felé, hogy megvédje, hogy visszaszerezze. Szóval azért meg tudják ők védeni magukat, de...
Meg tudnák,
csak én szerintem annyira beletörődtek ebbe a tűrnek.
Életük erről szól. Meg eleve lenne egy fegyverük, ugye a szarvuk, ami ilyenekkor, ilyen alkalmakkor tök jól jönne.
Ja.
Csak hát sokaknak nincs. És nem azért nincs, mert úgy tenyésztik őket, hogy ne legyen. Vannak ilyen
most már
fajok
van.
Is.
Igen. De az is miért alakult ki?
Mert így kényelmesebb az embernek.
Nem csak azért, hogy ne okozzanak. Ugye egymásba se kárt, meg az emberekbe se okozzanak kárt. Mert az állatok nem azért okoznak az emberekben kárt, mert ő nekik az jó, és hát ők ezt szeretnék, igen, mert hogy ez őket boldogsággal tölti el, hanem azért, hogy megvédjék magukat. És hogyha meg kell védeniük magukat, akkor ott látszik, hogy...
Hogy valamivel szemben meg kell védeni igen, magukat. Pedig ugye a tehenek nagyon jámbor állatok.
Igen. Ez a szarvlevágás is nagyon fájdalmas tud lenni. És az a legrosszabb az egészben, hogy ezt érzéstelenítén nélkül csinálják, és vannak olyan emberek, akik képesek azt mondani, hogy ez nem is fáj az állatnak. Jó, hát meg sem mozdul az állat.
Persze, le van kötve.
Én láttam olyat is, hogy hogy levágták az állatnak a szarvát, és egyszerűen annyira fájt neki, hogy így elkezdte rázni a fejét, és így üvöltött fájdalmába. Ja, csak az ember fogta, ugye, ja. Mert meg kell fogni. Érdekes, hogyha nem fáj neki, akkor miért kell lefogni az állatot? Szóval ne akarjunk már hülyeséget az emberek torkán lenyomni.
Ja, ezt láttam én is, hogy üvölt teli torkából, és összerogyik, mert ez fájdalmas dolog. Valamit levágunk egy élőlényről, az igen. Fáj.
Nem véletlenül van ott. Egyszerűen a szarvnak nagyon sok funkciója van. A hierarchiában nagy szerepet játszik, ami ugye ebben az ipari állattartásban egyáltalán nem játszik szerepet már, mivel...
Nincs hierarchia, nincsen, van az ember, meg semmi. Van az állat, igen. Ez a hierarchia.
A másik meg az, hogy a hőszabályozásban is segít nekik. Szóval tényleg van funkciója a szarvnak. Ráadásul játszani szoktak vele, ami náluk megint csak egy tulajdonság, hogy...
Hát, hogy amúgy játékosok.
Igen.
Engem amúgy elszomorított az is, hogy kezdetben tökre bizakodó voltam, és örültem a svájci tehéntartással kapcsolatos szabályozásnak, de többek között rájöttem arra is, és megtaláltam az információt, miszerint a szarvlevágás itt Svájcban egy nagyon bevett módszer. Úgyhogy egy mínuszpont.
Ráadásul a szarvlevágást borjúkorban elvégzik, 6-8 hetesen, és akkor ezzel vissza is térhetünk a borjakhoz, szerintem.
Mi történhet még egy borjúval? Azon kívül, hogy megszületik, elválasztják rögtön, és mivel felesleg, ezért megsemmisítik.
Elküldik a vágóhídra. Vagy a megsemmisítést, ezt így értetted?
Nem, a megsemmisítést, úgyhogy ott helyben a gazda úgy dönt, hogy ő nem szarozik vele, neki nem kell a 70 euró, és hát valamilyen frusztrációját kiélve elpusztítja, és szegény kínok között meghal. Mi történhet még? Ugye akkor eladja a vágóhídra. Általában ugye a hímeket, és hát akkor tudjuk, hogy honnan van a borjúhús.
Igen.
Onnan, hogy a tejiparnak rengeteg felesleges borja van. De manapság nem azért van annyi borjúhús a boltokban, mert ez valakinek hozzátartozik a kultúrájához, hanem azért, mert valahova el kell adni ezeket.
Én néztem erről egy rövidke kis videót, amiben az volt, hogy ugye berakták ebbe a szállítóba a borjukat, és a szállítás az több mint egy napos volt. Ez alatt nem kaptak se élelmet, se vizet, semmit. Teljesen legyengülve odaértek a vágóhídra, és ott, mivel lábra se tudtak állni, ezért, mint a krumplizsákot, úgy dobálták a dolgozók ki őket a földre, és utána próbálták lábra állítani őket, ugye ezt mindenféle bántalmazással megpróbálták, hogyha nem ment, akkor ugyanúgy dobálták őket az ilyen kábító eszközök felé. Ez úgy néz ki, hogy vannak ilyen kábító dobozok, és akkor abba beterelik az állatot. Ezt a terelést szokták elektrosokkal is csinálni, vagy botokkal, vagy kézzel. És miután beterelték az állatokat ezekbe a boxokba, ott vagy kábítópisztollyal, vagy szintén elektromos sokkolás által elkábítják az állatot, és ezután kiesnek ebből a kábítódobozból, ami után hátsó lábukon keresztül felhúzzák őket egy lánccal, és elvágják a torkukat.
Tartsunk szünetet!
Az a legdurvább, hogy ezek a kábítások nem mindig sikerülnek. Sokszor az állat eszméleténél van, és érez mindent. Most ezt a borjuk szemszögéből mondtam el, de igazából minden egyes állatot így végeznek ki. A hibás kábítások előfordulása pedig meghaladhatja a 9%-ot is.
Én annyival egészíteném még ezt ki, hogy én is láttam egy videót, ott meg elmondták azt is, hogy sokan a szállítást sem élik túl, azért, mert vannak olyan borjak, akik soha az életükben nem kapnak egy tál vizet, vagy bármilyen élelmet, egyszerűen éhen pusztulnak, vagy a szállítás okozta stressz miatt meghalnak, illetve, hogy ez a taszigálás, meg a, hát az állat járásra ösztönzése, ez ugye nem csak tényleg tologatás, meg rugdosás, meg elektromos sok, ami egy kicsit csíp, hanem láttam olyat is, amikor késeket tövig belemártanak az állatba, és utána elvárják tőlük, hogy beszaladjanak a kivégző dobozba.
Igen, és ezek az állatok addigra már tele vannak félelemmel, rettegéssel, és akkor előjön az a kép bennem, hogy hol van a boldog tehén.
Az jutott nekem még eszembe, hogy beszéltünk előbb arról, hogy mennyire erőszakosak és brutálisak az emberek, és kegyetlenek, és az jutott eszembe, hogy nem azt a húst, és azt a tejet, és azokat az élelmiszereket fogyasztjuk mi is, amiket így állítanak elő. Én bennem rendszeresen megfordul ez a gondolat, hogy azok vagyunk, amiket megeszünk. És nem lehet, hogy azért is vagyunk mi ilyen brutálisak. Azért van bennünk ennyi düh és harag azon kívül, hogy egyébként egy elbaszott rendszerben élünk. Mert erőszakot, fájdalmat és szenvedést viszünk be a szervezetünkbe.
De ezzel teljesen egyetértek.
Na, akkor szegény bikaborjakat talán megbeszéltük.
Igen. Kicsit térjünk vissza az anyákra, hogyan élnek, mi történik velük, ilyesmi. Ezeket még fontos elmondani, és akkor...
Annyit még hozzátennék, hogy egyébként, hogyha megnőstény borjú születik, akkor azt nagyon sokszor befogják a tejtermelésbe. És akkor innen lesznek az új tehén, vagy a új tejtermelő tehenek.
Igen, mert ugye kell az utánpótlás, mivel azt még nem említettük szerintem, hogy a szarvasmarhák, hogyha természetes környezetükben lennének tartva, és nem bántanánk őket, akkor 20 évig is elélnének, de ilyen körülmények között 5 évet élnek meg, jobb esetben. Ez is egy borzasztó szám, de akkor ez alapján meg is beszélhetjük, hogy mik azok a tényezők, amik miatt...
Amik lerövidítik az
igen,
életet.
Igen, mert rengeteg van.
Szerintem kezdjük azzal, hogy nem csak arról van szó, hogy az állat, mikor már nem termel elég tejet, vagy valamiért problémássá válik, akkor 5 év után levágják. Van rengeteg állat, aki a sorozatos, folyamatos lelki és fizikai bántalmazás és stressz hatására attól, hogy ő folyamatosan vemhes, hogy őt folyamatosan tejtermelésre kényszerítik, egyszerűen annyira elfárad, hogy elpusztul.
Mm-hmm.
Vagy csak
feladja.
Feladja. Vagy egy idő után már csak olyan életformát vesz fel, ami a tejtermelőknek nem jövedelmező.
Ja, kevesebbet termel, mondjuk.
Annyit én elmondanék ezzel kapcsolatban, hogy a tehénnek 1 liter tej megtermeléséhez 500 liter vért kell átpumpálnia a tőgyén. Ez azt jelenti, hogy egy mai nap átlagosan tejtermelő tehén, ami napi olyan 25-30 litert jelent, egy 600 kilós tehén esetében olyan 4-5 percenként a teljes vérmennyiségét át kell pumpálni a tőgyén. És lehet, hogy ez sok embernek nem jut eszébe, de ez nagy munka a szívnek. Nem csoda, hogy nagyon hamar kiöregszenek ezek a tehenek. És ez csak a tejtermelés, ugye azon kívül még el kell viselniük a folyamatos vemhességet, meg azt a stresszt, amivel a tartásuk körülményei járnak.
Meg a bántalmazást. Én sokszor elgondolkoztam azon, amikor láttam ilyen teheneket, most nem pont ezekre gondolok, akik itt vannak körülöttünk, és akiket látunk, hanem interneten ezek a tényleg ipari tehenek, hogy miért olyan vékonyak. Látszik, hogy a nagy mennyiségű tejtermelésének köszönhetően, meg a sok stressznek köszönhetően az immunrendszerük legyengül, és ezáltal testsúlyt vesztenek, és szerintem ez is hozzájárul ahhoz, hogy így néznek ki. De a tőgyük meg hatalmas.
Ja, pont ezt akartam mondani, hogy ezzel szemben brutális tényleg. Nézzetek meg akár mondjuk egy tehén kiállítást, nem tudom, ilyen expót, ami ugye pont erről szól, hogy a tőgyről, tehát nem konkrétan a tehénről, hogy a tehén mennyire szép, hanem hogy a tőgy az milyen nagy, mennyire duzzadt, mennyire sok tej lehet benne.
Tőle.
Igen, és nem tud menni. És én amikor néztem ilyen expókról videókat, itt ugye viszonylag tisztán vannak tartva az állatok. Mert ugye vannak azok a videók, ahol látod azt, hogy a saját ürülékükben fekszenek, és belelóg a tőgyük is a saját ürülékükbe, és hogy utána abból kijön valami, amit mi megiszunk, kicsit ellenérzéseket vált ki belőlem, de már eleve az is, amikor meglátod ezt a hatalmas, abnormális tőgyet, és hogy ebből valami kijön, amit mi így megeszünk desszertnek, vagy meg nem tudom, tehát minek, mindenfélének, hogy ez mennyire durva. Nem tudom, belőlem azt váltja ki, hogy én azt nem akarom megenni. Nekem nem incsiklandozó. És tényleg ez, hogy nem is tud tőle járni, hogy rendesen az, hogy neki van ott egy tőgye, amit nagyon sokszor ugye genetikailag módosítanak úgy, hogy ilyen nagyra nőjön, és minél több tejet termeljen, hogy ez őt korlátozza.
Igen, ez szörnyű. És ahogy te is mondtad, mindenbe ezt rakunk. Mindenben ez van. Minden előre gyártott termék, ami a polcokon van, nézd csak meg, tejpor.
Igen. Pont ez jutott nekem is eszembe.
Minden.
Hogy az, hogy tejpor, az nagyon sok mindenre rá van írva. Amit így nem is értesz, hogy miért. Meg eleve miért tejpor? Akkor ma miért nem kapok friss tejet? Mert ugye a boltokban a tejet nagyon menő friss tejnek hívni, és belegondolni abba, hogy tényleg ez friss, ez egyenesen a tőgyből jött, de amint a tejet úgy kell felhasználni, hogy a vásárló nem látja, hogy az milyen formába került az ételbe, lásd felhasznált, feldolgozott élelmiszerek, amiket mondtál, ott már nincsen tej, nincsen, hogy friss tej, ott tejpor van.
Igen. Főleg úgy, hogy a világon lévő összes embernek 75%-a laktózérzékeny. Erről nem is beszéltünk, de ha már itt tartunk, akkor gyorsan felvázolom, hogy ez miért is van ez. A tejcukrot hívják laktóznak, és ezt a laktózt bontja le a laktázenzim, ami a vékony bélben termelődik. Ez a laktázenzim termelés, ez leáll olyan 10-12 éves korra. Ugye szép lassan egyre kevesebb termelődik, de aztán végül leáll. És ez úgy működik, hogyha bekerül a szervezetünkbe a laktóz, nincs lebontva, tovább megy a vastagbélbe, ahol elkezd savasodni, erjedni, és ezáltal keletkezik a puffadás, görcsölés, hasmenés. És amúgy ez egy teljesen normális folyamat.
Ja, ez lenne a laktózintolerancia.
Igen, és ez lenne... Jó.
De azért én ezt kiemelném, hogy ez azzal jár, ugye, hogy ott a vastagbélben elkezd rohadni a tej, mert nem bontódik le, és tejként ott marad.
És ugye ez egy tök természetes folyamat lenne, csak egy-ketten már így mutálódtak, hogy meg tudják emészteni. Azért ez is durva, hogy már így ennyire mutálódott az emberi faj.
Hát módosult a genetikánk, mivel körülbelül 8000 éve fogyasztunk tejterméket felnőtt korunkban is, és hát ugye evolúció folyamán, ugye generációk váltakozása alatt idővel a genetikánk az így felismerte, hogy itt még kéne laktázt termelni, és ugye az emberiség 30%-ánál körülbelül ez ki is alakult, hogy megmarad a laktáztermelés, de ez egyébként csak azoknál a népcsoportoknál alakult ki, ahol visszamenőleg is rendszeres tejfogyasztás történt. Mert például az ázsiaiaknál, vagy talán az afrikaiak, vagy nem tudom, hogy melyik kontinensen még, ahol a tejfogyasztás nem egy elterjedt dolog volt mostanáig, mert most már mindenhova benyomták a tejet, de ugye régen nem. És az ázsiaiaknak a legnagyobb része az laktóz érzékeny pont emiatt. De például mondjuk a skandináv országokban, vagy Európában, ahol a tejfogyasztásnak ősi kultúrája van, mi nálunk gyakoribbak azok a emberek, akik ugye meg tudják emészteni a tejet még felnőtt korukban is. Még annyit megjegyeznék, hogy maga az emberiség pedig 300 ezer éves, a tejet pedig 8000 éve fogyasztunk, szóval maga az, hogy a laktáz termelés leáll, az ezért egy normális folyamat, mert ezt a 8000 évet leszámítva nagyjából 300 ezer évig úgy működtünk, hogy amikor megszülettünk, elfogyasztottuk az anyatejet, de amikor már nem volt rá szükségünk, akkor leállt a laktáz termelés, mert ugye a szervezetnek nincsen rá szüksége. Miért fektessen energiát abba, hogy egy haszontalan enzimet termel?
Ráadásul egy másik fajnak a tejére nincs szüksége.
Hát a másik fajnak a tejére egyáltalán nincsen szükségünk. Maga sokszor... a tej az sokszor ugyanazokból az alapanyagokból épül fel, de más-más arányban másra van szüksége egy bocinak, mint egy embernek.
És sokszor van az, hogy az emberek meg fújognak, hogy anyatej, én nem kóstolom meg.
Hát, láttad erről ezt a videót?
Kicsit viccesnek találom. Nem láttam videót.
Csináltak egy ilyen kísérletet, hogy tejtermékeket promóztak az utcán járókelőknek. Megkóstolták, és igazából mindenki mondta, hogy milyennek találja, hogy nem tudom, hogy édesebb, hogy ilyenebb, olyanabb, nem rossz, jó, stb. És a végén elmondták, hogy ez igazából emberi anyatej. Mm-hmm. És az volt a reakció, hogy fúj, meg sokan káromkodva, szitkozódva otthagyták őket, azt mondták, hogy nem vagytok normálisak, feljelentünk titeket, pedig a saját fajunknak a tejét kapták ők is, és így reagálnak rá. De a tehén tejre meg azt mondják, hogy de fincsi.
Nekem ez már felfoghatatlan.
Ez nagyon abnormális tényleg.
Igen. Jó, hát akkor ennyit a kitérőről.
Én még annyit hozzátennék, mert most eszembe jutott, hogy említettem itt a tejtermelést, ugye, ami manapság napi olyan 25-30 liter. Ezzel kapcsolatban még egy-két infót elmondanék. Például azt, hogy nagyjából az 1900-as évekig, amíg szinte csak hagyományos tejipar létezett, hagyományos állattartással, akkor napi átlag olyan 8-9-10 litert adott egy tehén. Uh-huh. Ezt manapság feltornáztuk erre a 25-30, sokszor 40-50 literre átlagosan, de a rekord, a hivatalos rekord, az a napi 100, talán 105 liter. Uram, egy tehéntől.
Ez kegyetlen.
Egy bocinak nincsen ennyire szüksége.
De még nekünk sincsen ennyire szükségünk.
Nekünk sem ennyi tejre nem lenne szükségünk.
Épp ez az.
Ja, ugye mondtad, hogy...
Beszéljünk arról, hogy hogyan élnek, milyen körülmények között.
Igen.
Nos, azt ugye tudni kell, hogy ezek az ipari létesítmények egyáltalán nem az állatok érdekeit szolgálják, inkább csak az emberek dolgának a megkönnyítését, úgymond. Úgy néznek ki ezek az istállók, csarnokok, nem is tudom, hogy nevezzem őket, hogy ilyen fémrudakkal vannak elválasztva a tehenek, amik ráadásul elég szűkek is. Mostanában már úgy alakítják ki ezeket az istállókat, hogy legyen szabad járásuk az ételhez, italhoz, és utána menjenek vissza ugye a helyükre, és akkor ott úgymond pihenjenek. Ez már ugye a jobbik megoldás. Volt olyan még ezelőtt, hogy le is kötözték az állatokat, ami teljesen a mozgásukat lekorlátozta, egyáltalán nem tudtak mozogni.
Ha közbeszólhatok, én ennek utána néztem, és ezt még mind a mai napig csinálják. És itt volt a másik elszomorított dolog Svájccal kapcsolatban, hogy Svájcban is csinálják a lekötözést. Illetve Németországban hoztak egy olyan törvényt, és ennek nagy visszhangja volt, ami kimondja azt, hogy az egész éves lekötözésben tartás az nem etikus és tilos. De ugye felmerül a kérdés az, hogyha hoznak egy ilyen törvényt, hogy nyilván azért hoznak ilyen törvényt, mert csinálják.
Igen.
És akkor innentől kezdve már van létjogosultság annak, hogy beleképzeljük magunkat, hogy egész évben le vagy kötözve.
Igen.
Egész évben, lehet, hogy az egész életedet úgy éled le, hogy soha nem látsz napfényt. Egyébként rengeteg olyan tehén van, aki úgy éli le az egész életét, hogy soha nem lát napfényt, közvetlen napfényt, csak a beszűrődő fényt, vagy a kamionból, ami napfényt kap, amikor viszik a vágóhídra, de hogy sosincs kint szabadon. És Ja igen, a lekötözéssel kapcsolatban akartam mondani ezt, hogy az még egy fokkal rosszabb is ennél, mert tényleg le vannak kötve nagyjából ugye a nyakuknál fogva, és sokszor olyan szorosan vannak egymás mellett, hogy egyszerre nem tud lefeküdni az összes tehén, mert egymás taposnák agyon. Még hogyha valamelyik szerencsés és el tud feküdni, akkor is, mint említettük ezelőtt, a saját ürülékében fekszik. Nyilván, hogyha fekszik, akkor a tőgye is benne van. Utána ebből a tögyből kijön valami, amit ismétlen mi megiszunk, megveszünk, önszántunkból pénzt adunk rá. Nem normális dolog.
Meg ráadásul az állat is tőgyfertőzést kaphat, vagy tőgyulladást. Hát és az nagyon fájdalmas tud lenni neki. Állatorvosra meg nem nagyon költenek, mert túl drága lenne.
Az állattartásnak az egyik legnagyobb költsége az állatorvos egyébként, és nagyon sokszor spórolnak rajta. A lekötözéshez én még annyit tennék hozzá, vagy akarod mondani, hogy milyen hátrányai vannak még?
Elmondhatom. Egyrészt a legnagyobb hátránya ugye az, hogy egyáltalán nem tudnak mozogni. Nagyon pici láncon vannak, és ez teljesen ellehetetleníti a mozgásukat. Ezáltal olyan alapvető dolgokat sem tudnak megcsinálni, mint hogy magukat megmosdassák, tényleg az ürülékükben fekszenek, ezáltal gyulladásokat kapnak, és ugye az
orrok. Hát ugye elsorvadnak az izmaik is, mivel igen. Nem mozognak, a csontjaik is nagyon elgyengülnek. Ezeknél az állatoknál nem ritka a csonttörés, meg ugye az izomsorvadás, meg az, hogy olyan erőnléti állapotban vannak, hogy a saját testsúlyuk alatt összerogynak.
Képzeld, olyat is olvastam, hogy van, hogy azért nem engedik őket mozogni, mert ettől puhább lesz a húsuk.
Ja, igen, ezt olvastam én is.
De szerint...
Ennyire becsüljük az állatokat.
Igen, szörnyű.
Így bánunk velük.
Főleg úgy, hogy ők miattunk termelik a tejet, nekünk adják, és...
Hát nem adják, azért itt vitatkoznék.
Jó, ez igaz. Rosszul fejeztem ki magam. Rákényszerítik őket.
Ezt tudod mi? Most, hogy ennyi mindent így olvastam és néztem ezzel kapcsolatban, többször eszembe jutott, hogy már mindenféle ilyen jövőtől szorongók, például nem tudom, vannak, akik az UFO-kban hisznek, hogy jönnek és kolonizálnak minket, meg, vagy nem tudom, gyarmatosítják a bolygót, vagy van, aki a mesterséges intelligenciától fél, hogy majd leigáz minket. Van párhuzam, sőt, mi ezt csináljuk? Nem arról van szó, hogy jövünk és leigázunk most már szinte mindent, mert nagyon kevés olyan tehén van, aki nem a tejiparban vagy a húsiparban él, aki kint szabadon, tényleg vadon tehén, vad tehén. Tudja valaki, mi az a vad tehén? Van egyáltalán vad tehén még? Mi az a vad tehén? Nincsen vad tehén. Az összes tehén szinte vagy láncon van tartva, vagy be van zárva, vagy hogyha szerencséje van, akkor az említett végtelenül zöld alpesi legelőkön élheti az életét, de a születése és a halála az... mindig előre el van tervezve, sőt az egész élete is. És amikor megszületik, még az a tehén is, akinek viszonylag jó élete van, ő is úgy születik meg, hogy a kés már ott van a torka mellett. Azért a halálhoz sincsen joguk. Ahhoz, hogy meghaljanak normálisan.
Erre eszembe jutott még egy rövidke kis rész. A vemhes tehenek levágása. Nagyon sok tehén kerül a vágóhídra úgy, hogy vemhes, és van, aki például ott szül, annyira az utolsó trimeszterbe jár. Vannak erre törvények, hogy az utolsó trimeszterbe lépett teheneket nem lehet szállítani. Kiemelném, hogy szállítani. Arra már nincsen törvény, hogy a vágóhídon hogyan kezeljék őket. Szóval ugyanúgy le lehet őket vágni, csak éppen szállítani nem lehet. Hogyha egy állatorvos például egy vemhes tehén levágását javasolja, akkor a legjobb megoldás az lenne, hogyha eutanáziával ez el lenne intézve, egy nagyon nagy dózisú fájdalomcsillapítóval mindkettőjüket elaltatni, csak ezt ugye nem csinálják meg, mert akkor nem lehetne húsként árulni. ezért ugyanúgy levágják őket. Nem tudom te, hogy vélekedsz erről. Mondjuk sokat nem kell róla beszélnünk, mert ez egyértelmű csak.
Én úgy látom, hogy mindenki kényszerhelyzetben van. Az, aki a tejet termeli, és nem hústermeléssel foglalkozik, lehet, hogy jól bánik az állataival, de nem engedheti meg magának azt a veszteséget, hogy minden egyes beteg tehenet humánus módon megöljön, és ezzel lehetetlenítse azt, hogy emberi fogyasztásra alkalmassá váljon. Ezt nem engedheti meg magának, mert így is a tejtermelő gazdák, nem védeni akarom őket, de nagyon rossz helyzetben vannak igazából. Ők is a megélhetésükért csinálják ezt, de ők is ellehetetlenülnek, és kénytelenek eladni ezeket az állatokat.
Azt ugye tudod, hogy az EU támogatásokból van fent a tejipar?
Tudom, hogy a legnagyobb része, nem tudom, talán ilyen 70%-a a tejipar bevételének támogatásokból jön. De hát mit is várunk, amikor...
Ezt támogatják.
Mit várunk, amikor a tejárak olyanok, amilyenek?
Na ez meg a másik, amiben bele kellene gondolni, hogy lehet az a tej olyan olcsó. Ha belegondol mindenki, rengeteg költsége van a tejnek. Hogy jöhet ki egy olyan alacsony összeg?
Sőt, kezdjük ott, hogy maga a nyers tej Németországban úgy tudom, hogy olyan 20 eurócent körül van literje. Nem tudom, hogy mennyibe kerül a bolti tej, mert ugye szinte már egyáltalán nem veszünk tejet, de szerintem itt Svájcban ez ilyen 1 frank fölött van.
1,90, 1,80 valahogy így.
A svájci nyers tej meg úgy tudom, hogy 50 rappa literje. Szóval ne is azt nézzük, hogy amikor mi megveszük a legolcsóbb tejet, hogy az mennyibe kerül, hanem nézzük azt, hogy a termelő mennyit kap.
Ja, igen.
Mert 2 liter tejért kap 1 frankot, vagy Németországban 5 liter tejért kap 1 eurót. De ő nem 5 liter tejet nem 1 euróból termel meg.
Ezzel mi is a probléma? Az, hogy ugye az emberek szavaznak a pénzükkel. Amit megveszel, azt támogatod. És abból látják azt, hogy mire van kereslet. Abból fognak még többet gyártani. És hogyha te nem a jobbik verziót választod, akkor egy idő után azoknak végük lesz, és marad a kegyetlenség, és ez az, amit támogatsz.
Sőt, nem támogatod, hanem fizeted.
Igen. Még te fizetsz azért, hogy ezek az állatok kegyetlenül legyenek tartva.
Mivel feltételezzük azt, hogy az emberek alapvetően... Szokták azt mondani, hogy ezeknek a állattartó épületeknek, vagy a mészárszékeknek üvegfalai lennének, akkor mindenki vegetáriánus lenne. És én elhiszem azt, hogy rengeteg ember, aki most rendszeres tej- és húsfogyasztó, hogyha őneki kéne ezt megtennie, akkor inkább nem fogyasztaná, inkább lemondana róla.
Tudatlanul megvesszük, ja. Mert ez tudatlanság, nem tudjuk, hogy...
Informálatlanság.
Igen, nem tudjuk, és mik ezt, zajlanak ezt, a falak között.
És ezt nevelik belénk, ezt módszeresen. Eleve azzal gondolj bele, hogyha bemész egy boltba, és tegyük fel, hogy átlátszó üvegekben van minden élelmiszer, akkor is azt látod, hogy az csak ott van. Nem esik ártódása senkinek, senki sem szenved, valahogy ott van mondjuk a tej. Ez már eleve egy kicsit nevel minket arra, mert hogyha rendszeresen járunk boltba, rendszeresen ezt látjuk, rögzül bennünk. De ha megnézed a teljes dobozokat, meg a tejtermékes csomagolásokat, ott tényleg az van, amit én az elején próbáltam kicsit így cinikusan így leírni, hogy ott tényleg a boldogságot, végtelen legelőmezőket ábrázolnak, és sokszor a reklámokban is ezt próbálják kommunikálni felénk, hogy a tejipar az tiszta boldogság a tehénnek. Úgyhogy nevelnek minket.
Biztos vagyok benne, hogy vannak, akik már jól informáltak ilyen témában, és lehet, hogy őnekik sok újat nem tudtunk ezzel mondani, de szerintem rengetegen vannak, akik lehet, hogy tudják, hogy mi folyik itt, de becsukják a szemüket, a fülüket, és csak azt mondják, hogy én sajnálom az állatokat, de nem tudok lemondani a tejről. Én szerintem ők akkor még nem tudnak eleget. Mert én is volt, mikor ezt mondtam. Meg szerintem te is, sőt.
Főleg én.
Főleg te, igen. És mára már annyira megváltoztunk. És annyira másképp látunk mindent. Főleg azért, mert ugye néztük ezeket a videókat, és nem azért néztük ezeket a videókat, hogy magunkat kínozzuk ezzel, nem, azért néztük, hogy tényleg lássunk tisztán, tudjuk, hogy mi hogyan működik, és hogy eldönthessük, hogy ebben részt akarunk-e venni, vagy sem.
Hát annyit mondanék el, hogy én azért nézem végig ezeket a videókat, mert rengeteg tejterméket fogyasztottam régebben, rengeteg húst is, és érzem azt, hogy emiatt tartozom annyival, hogy megnézem ezeket. Hogy tényleg ne csak egyoldalú információkat kapjak, ráadásul hamis információkat arról, hogy hogyan is néz ki a tejipar, hanem lássak egy másik végletet is, és amikor látom mind a kettőt, akkor el tudjam dönteni, hogy melyiknek hiszek, és tudjak választani.
Úgy érzem, hogy nagyon jól sikerült kitárgyalnunk az ipari állattartás kegyetlenségeit. Ugye sokszor felhoztuk témának a videókat, amiket láttunk. Ezeket nem jó kedvünkből néztük meg, hanem tényleg azért, hogy tisztán lássunk, mindkét oldalt lássuk, ne csak a boldog reklámokat. És itt jön képbe minden egyes ember, hogy mindenkinek el kell ezen gondolkodni. Sajnos mi vagyunk azok, akik ezt az iparágat támogatjuk a pénzünkkel, sőt fizetünk azért, hogy az állatok szenvedjenek, csak azért, hogy mi tejterméket fogyaszthassunk. Én úgy gondolom, ez nagyon kegyetlen, igazából szavakat se találok rá. Én már jó ideje nem támogatom ezt az iparágat, de mostantól még jobban szeretnék erre odafigyelni, hogy ez így is maradjon. Mert nekem a lelki ismeretem nem nagyon tud ezzel megbirkózni. Úgyhogy le is zárjuk ezt a részt, és a továbbiakban a jobb lehetőségekről, megoldásokról, választási lehetőségekről fogunk beszélni. De mivel ez egyben nagyon sok lenne, ezért külön szedtük, és egy külön részben meghallgathatjátok. Nagyon köszönjük, hogy meghallgattatok minket ebben a fontos témában. Sziasztok!
Sziasztok!